Néhány igéverssel kezdünk. János Evangélia 6. részéből a 28-29-30-at. Szóval János Evangélia 6. rész 28-29-30. Akkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Jézus ezt felelte nekik. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Erre megkérdezték, és te milyen jelt mutatsz, hogy láttuk, higgyünk neked. Mit cselekszel? Azt hiszem, hogy azok az emberek, akik föltették ezt a kérdést, azok úgy jártak, hogy szóval hinni tulajdonképpen egyszerű lenne, ha egy olyan hiteles valakitől származna ez a kijelentés, akinek a szavát mindenképp meg kell. Úgyhogy Jézus, légy szíves, mutasd be, hogy te egy ilyen hiteles személy vagy, hogy akinek a szavát akkor aztán megfogod. És ha ezt látjuk és eldöntjük, hogy tényleg megfelel ez a jel és ez a csoda, majd természetesen hiszünk. Szóval, miért is hiszek én Jézusban? Tudunk sok választ mondani, és amikor úgy hirtelen kifogytál a sok válaszodból, akkor hagyd tegyen fel a kérdést, miért is hiszel Jézusban? De ha már a 6. résztől tartunk, azért még egy néhány igeverset ebből a részből, 31, 32, 33-at is. Szóval mit cselekszel, mert atyáink a mannát ették a posztába, ahogy megvan írva, hogy mennyei kenyeret nekik el. Jézus pedig, mondom nektek, nem Mózes adta azt a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nekem mennyei, mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Szóval úgy gondolkodtak a kérdés feltevők, hogy hát igen, a manna az egy olyan jel volt, amit úgy azt mondjuk, hogy hát nem. Hát az úgy. Erre Jézus azt mondja, hogy figyeljetek, tényleg volt manna, de az igazi kenyér az egy kicsit más formában jelenik meg. És megpróbálja elmondani az őt hallgató tömegnek, hogy hát a testét adja ételül, erre aztán minden baja lesz annak, aki hisz. Hallgatja ezt a zokfejtést, sőt, odáig jutnak, hogy inkább nem is hallgatjuk, mert hát olyanokat mond, szóval. Pedig a kérdezők maguk is hozzá voltak szokva bizonyos jeleknek a felismeréséhez. Máté 16, 2, 3, 4. Jézus azonban így válaszolt nekik, amikor esteledik, ezt mondjátok, szép idő lesz, mert vöröslik az ég. Reggel pedig, ma zivatar lesz, mert vörös és boros az ég. Képmutatók, az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. Egy gonosz és parázda nemzeték jelt követel, de nem adatik nekik más jel, csak a Jónás próféta jele. Ezzel ott hagyta őket. Egy másik helyen, mert ugye két evangélium összesen háromszor jegyzi meg azt, hogy nem adatik más jel, csak a Jónás próféta jele. Egy másik helyen azt is olvasjuk, hogy Jézus hozzáteszi, hogy ahogy Jónás három nap és három éjjel volt a föld gyomrában, úgy lesz az ember fia is három nap és három éve, három nap és három éjjel a föld gyomrában. Ugye Jónás csak a hal gyomrába volt. Jónás egyszerű. Isten szól hozzá, ő meg mindegy dacos kisgyerek, a másik irány. Aztán Jézus úgy gondolja, hogy hát ha Jónás már nem akar hallgatni, akkor szólok a víznek, meg a halnak, valamelyik csak engedelmeskedik. Aztán kiderült, hogy Jónás is engedelmeskedik, szóval nem egészen úgy van. Még egyszer Jónás járról. Lukács 11.29.30-ban. Amikor pedig egyre nagyobb sokaság gyülekezett hozzá, elkezdett beszélni. Ez a nemzedék, gonosz nemzedék, jelt követel, de nem adatik nekik más jel, mint a Jónás próféta jele. Mert amiképpen Jónás jellé vált a ninivéjék számára, úgy lesz az ember fia is jellé ennek a nemzedéknek. Na itt álltam meg, és kezdtem el gondolkodni, hogy akkor hogy is kell érteni ezt a Jónás jelét? És a következő dolgok jutottak eszembe, egy hajszállal közelebb kerülünk ma, remélhetőleg. Szóval ez a Jónás, ez egy rendes, normális, hétköznapi fizikai ember volt, azaz volt tünője, tudott levegőt venni, meg tudott járni. Bekerül egy olyan teremtménynek a gyomrában, ami onnan kezdődik, hogy nem is úgy vesz levegőt, mint az ember. Szóval egy teljesen más világ, azon kívül annak is a gyomrába. Kicsit még messze van az ebéd szerencsére. Szóval, én nem tudom, hogy annak a halnak a nyomrában lett-e volna legalább 21%-nyi oxigéntartalom. Szerintem nem, de mindegy. Szóval Isten gondoskodott róla, hogy ez a Jónás, ez jusson oxigénhez szegényen, mert különben a teste nem lenne képes tovább élni. Aztán szólt a hal gyomrának is, mint teremtménynek, hogy az emésztést most 3 napra fölfüggesztjük, mert ezt a szerencsétlenet, ezt egészbe kell visszaadni oda, ahonnan indult. Na és akkor most képzeld el egy kicsit magadat helyébe. Szóval tudsz-e abban a helyzetben, abban az állapotban olyan négyzetmillimétert találni, amit szívesen megérintenél? Szerintem nem. Amikor Jézus lejött ide ebbe a földi világba, ami bűnnel volt tele, nem volt egy négyzetmilliméter, amit meg akart volna érinteni. Minden volt. Minden. Teljesen más világ volt, mint ahonnan ő jött. Mint a szellem, mint a mennyország. Bár ez a világ, az a világ, ahonnan Jézus jött, körbefogta. Mint ahogy a halat is körbefogta a szabadság, és mindaz, ami rajta kívül van, körbefogta, de ott abban a helyzetben minden tiszta mocsok volt. És senki nem kívánkozott erre a helyre. És nem úgy működött, mint ahogy a szellemvilágban, hanem bezáródott egy fizikai testbe. És ő kénytelen volt levegőt venni, meg enni, amit odáig nem kellett. És így tovább, és így tovább. És tetejében úgy élte meg, hogy a bűn nem hatott rá. Szóval nem tudta megemészteni a bűn, hanem teljesen tisztán megmaradt. Én nem tudom, hogy ez Jónásra mennyire volt igaz, de Jézusra tudom, hogy megmaradt teljesen tisztán. Szóval tényleg Jónás jele, amit elhozott, és pluszba ezek felül még a 3 nap 3 éjjel is bekövetkezett. Ahogy Jónás esetében a mindenható Isten belenyúlt Ninivének az életét, gyökeresen megváltoztatta annak a városnak az életét, úgy Jézus Krisztus eljövetelével Isten gyökeresen belenyúlt a világ folyásába, és teljesen megváltoztatta a világ folyását. Gyakorlatilag egy kereszt halállal. Teljes egészében. Mindenki számára elérhető. Szóval ott volt a nemzedékben Jónás jele. És tényleg nem ismerték fel. Az ég jeleit fel. Szóval, amikor arról beszél Jézus, hogy nem adatik el a más nemzedéknek más jel, mint Jónás jele, akkor azt is megpróbálja sugallani, hogy hát ahogy Jónás esetében Isten mindenbe belenyúlt azért, hogy az a szerencsétlen vagy szerencsés proféta el tudja végezni a küldetését, úgy a életedbe is mindenbe belenyúl, hogy el tud végezni a feladatodat, és egykor szeplő és sömörgözés nélkül ott állhass az ő színe előtt. És mindezt úgy teszi, hogy ad egy lehetőséget, hogy kipróbáld azt a világot, ahova menni fogsz, a szellemi világot. A szellemnek meggyőződésem, hogy nem kell levegőt venni. Jónás meggyőződésem, hogy kipróbálta ezt az állapotot. Még ha nem is volt percre, vagy másodpercre pontosan 3x24 óra, azért ahhoz bőven elégséges idő lenne, hogy egy normál fizikai test írja ki. Szóval, Jézus Jónás jelével bemutatta a mindenható cselekedetei. Megpróbálja elmondani azoknak, akik hallgatják, és tovább kell őket tanítani, valahogy nem menni az üzenet. János 8.31-32-ben azt olvassuk, hogy akkor így szólt Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha megtartjátok az én igémet, valóban a tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. És mindjárt a 14.6-ot is mellé. Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Jézus megpróbálja itt elmondani, hogy az igazság szabaddá tesz titeket, és én vagyok az igazság. Megismerni olyannak, amilyen ő. Az az igazság, nem, Jézus az igazság. Szóval amikor Istennek tetsző életet szándékozok élni, mert ez egy jó hozzáállás, akkor az első, hogy is mondjam, Téves hozzáállásom az tud lenni, hogy mit szabad és mit nem. Tőlünk ez nem idegen. Meg a kisgyerektől sem. Akinek még kevés az ismerete ahhoz, hogy a világnak az összes dolgait föl tudja fogni. Nekem is, de ez egy más kérdés. De ugye egy kisgyereket meg kell tanítani, hogy figyelj, a kés az éles, és annak az a jó, ha éles, de csak akkor, ha a megfelelő módon használod, és nem azt próbálod ki, hogy a tenyeredben fog-e vagy sem. Szóval, ameddig ezt nem tudom elmagyarázni, és nem képes felfogni, addig inkább azt mondom, hogy már pedig lenne, azt nem. És ebből aztán hozzuk azt, hogy ezt igen, ezt nem. De. Istennel való viszony teljesen más. Azt mondja Jézus, hogy ha Istennek te akartok tetszeni, akkor higgyetek abba, akit ő elküldött. Szóval visszajutottunk az eredeti kérdésünkhöz, hogy miért is hiszek Istenben, miért hiszek Jézusban. És hozzájön a következő kérdés, és milyen Jézusban hiszek? Mert hogy nem elég abban hinni, hogy Jézus létezik, ő a világ megváltója, ő az én megváltóm, és kész. Nem kevés ez a hit, félreértés ne essék, tehát telefonálni már tudok az okos telefonnal ezen a szinten. De János 14:12-13. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyet én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya. Hadd lássa mindezt komlón, mindenki. Szóval, amikor azt mondom, hogy hiszek Jézusban, akkor ebben a mondatában hiszek, vagy gyártok gyorsan egy jó elméletet, hogy miért is nem következett be az, amiért ugyan imádkoztam 1-2-3 napig, óráig, napig, hétig, évig, évtizedig, vagy pedig azt mondom, hogy ácsi, a vevőkészülékemben valahol baj van, mert itt van egy kijelentése, amit a Bibliából olvasok, és Jézus mondta, azt mondja, hogy az az Istennek tetsző dolog, ha hiszek Jézusban, és nem látom. Egyszerűen gyere segíts, hol a gumb, nem látszik ki belőlem. Van egy jó a jelenlévők számára, és mindez, hogy nagyobb dolgokat cselekednek, ez nincs se PTR diplomához kötve, se pásztori vagy diakónusi címhez kötve, hanem ez úgy mindenkire vonatkozik. Azaz bárkire vonatkozik, ha így jobban tetszik. Pál apostol egyszer úgy enged belepillantani a gondolkodás módjába. Filippi 3:10-nek az első mondatában azt olvassuk, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét. Már egy néhány, hogy is mondjam, jel történt az ő életén keresztül, amikor ezt a mondatot leírja, mert minél inkább megismeri Jézust, annál inkább rájön, hogy őt kéne megismerni. Hozná a feltámadás erejét, és működnének a dolgok. Ezt több évtizedes szolgálat után írja Pál, akinek már az elhívása is, hogy hát úgy mondjam, ma azt, talán azt mondhatnánk, hogy ugye a jel kategóriájába tartozna, mert hát nem az a szokásos volt, hogy hallott egy éneket, aztán egy igét, aztán motoszkált benne x ideig, hanem ha úgy rendesen. Igaz, hogy padlót fogott, akarom mondani homokot, de mindegy, szóval. És az igazság szabaddá tesz. A szabadság az egy nagyon izgalmas dolog. Lehetne róla sokat beszélni, akár még vitázni is. Úgyhogy én csak egy-egy talán elsőre be nem ugró felvillantást. Róma 14:3-4. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. Aki nem eszik, ne ítélje el azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy a más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert van hatalma az úrnak arra, hogy megtartsa. Szóval a szabadság fogalmába beletartozik az, nem kárhoztatom a másikat. Például a sok minden egyéb mellett. Beletartozik a szabadság fogalmába az, hogy akárkiért tudok imádkozni. Ha szabadságot átéltem Jézust, akkor el tudom olvasni úgy a hegyi beszédet, Máté 5-7-et, hogy mindez számomra természetes. Imádkozz az ellenségedért, menjen vele 2 mérföldre, adakozol, böjtölsz, imádkozol, amit akarsz, hogy tegyenek, azt megteszed. Ez úgy benne van a szabadság fogalmában, nem? Hozzátartozik. Hozzátartozik a szabadság fogalmába az, ami a Jakab 5.16-ban van leírva, hogy ha Illés is csak ember volt, de az igaz ember buzgó könyörgése. Szóval, megismerem Jézust, mert Istennek tetsző módon akarok élni, és egyetlen cél van, hogy megismerni őt és az ő feltámadása erejét, mert úgy tudok igazán jól hinni benne. Akkor rájövök, hogy a neki való engedelmesség igazából egy szabadságnak egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy fokát hozza el. Amikor imádkozom, az utolsó vacsorán, amikor Jézus elkezdi a tanítványok lábát megmosni, akkor odaér Péterhez, és van egy olyan mondata, hogy aki már megfürdött, annak nincs másra szüksége, mint hogy a lábát megmossa. Nem tudom, hogy kinek kapcsolódik össze ez a mondat azzal, hogy nincs már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Szóval, ha üdvösséged van, már pedig, ha Jézust elfogadtad, akkor van, akkor igaz. És sokáig úgy gondoltam, hogy ezt úgy kell érteni, hogy hát Isten azt látja, hogy majd mivé fogok válni, és akkor csak arra tekint. Csak hát ez logikai bukta, mert hogy ő minden tudó. Logikai bukta azért, mert nem vállal közösséget semmiféle bűnnel. Vagy tiszta vagyok előtt, szóba áll velem, vagy nem vagyok tiszta előtte, bűnös vagyok, de akkor meg miért állna szóba velem? Miután megigazította a kereszt által, ott abban a kereszt áldozatban, innentől kezdve jogilag, akaratilag minden együtt van, hogy szóba álljon velem. Én meg azon ködöm, hogy vajon mit szabad, meg mit nem. Ahelyett, hogy arra figyelnék, hogy mi az, ami erősíti a vele való kapcsolatot, és mi hat ellene. Azt mondja, mit teszek, meg mit iszok. Hogy hat a kapcsolatra? Ez az egyetlen. Hogy hat a kapcsolatra? Mert hogy ez egy szövetségi kapcsolat. Szóval megigazít, és innentől kezdve abszolútságot adott, mert az ő áldozata igazított meg, az áldozata pedig. Lehet, hogy ezt egy kicsit nehéz így elmondani. Szóval, amikor elkezdek imádkozni, akkor Jónás a hal gyomrába imádkozott, és bár egész pontosan tudjuk, ő is tudta, hogy Isten akarata ellen, Isten terve ellen, és minden ellen tett, amit lehetett, Isten. A jelenlévők persze nem szoktak így járni. Ha valami hiba folytán mégis közel ilyen állapotba kerülnél, nehogy azt hitt, hogy Isten nem hallgat meg. Ő volt, aki megigazított. Egy igazat meg miért ne állna vele szóba? Logikátlan lenne. Szóval bármilyen állapotban vagy, és imádkozol, akkor meghallgat. Sőt, válaszol. Ha olyannak ismerted meg, amilyen ő valójában. Ha majd én kitalálom neki, hogy ő mit válaszoljon, az nem biztos. Ez már ne. Hogy is mondjam? Szóval én kitalálhatnám, hogy bőségesen van olyan fizikai állapotom, hogy el tudok gyalogolni Postavölgyig, de azt mondja, hogy hát figyelj, én meg adtam egy embernek egy ötletet, amiből született az, hogy autó. Szóval néha, amikor én találom ki, hogy Isten milyen választ adjon, akkor körülbelül erre a szintre süllyedek, hogy megpróbálom a legegyszerűbbet, amit még én el tudok képzelni. Persze nekem nem egyszerű, sőt, kellően bonyolult ahhoz, hogy meg se tudjam csinálni, ezért még a segítségét is kérem, ahelyett, hogy megkérdezném, hogy biztos, hogy ez a jó válasz? Lehet, hogy valami teljesen, sokkal jobb válasz, teljesen más, sokkal jobb válasz. Szóval, oké, nem olyan túl bonyolult dolog hinni abban, akit ő elküldött, hogy Istennek tetsző módon éljek, de tényleg abban higgyek, akit elküldött, és ne a róla kialakított képemnek higgyek, akkor baj van. Azt nem mondtam, hogy rossz az irány. Csak azt szoktuk mondani, a céltáblát csak 2 centimeter tévesztés, az pont ellenkező, hogy az irány jó. De ha értékelhetetlen, Róma 5-1, nincsen imma. És a 8-1-et akarta. Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünkön Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Békesség kísérjen benneteket. Amen.